Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Mert így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 348. dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 348. dicséretünk első verse így kezdődik: örvendezzetek egek. És a megkezdett dicséretünk további verseinek éneklésével örvendezzünk. A 348. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük: Jézus él, mi is élünk. Fohászkodjunk. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Legyen ezért övé a dicsőség, most és mind örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását. A mai napi tanítást Víg Tamás pótpresbiter testvérünk olvassa közöttünk. A 15. úrnapjában található kérdéseket és feleleteket, amelyek az apostoli hitvallás tételeihez kapcsolódnak, azon belül is Jézus Krisztus szenvedés útjához.
Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy a szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, megigazulást és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely ránk szállana. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mint másnemű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette, a kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
Hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, amely a mai napra kijelölt szakaszból, Máté evangéliumának 28. fejezetéből az első 10 versből szól hozzánk. Máté evangéliumának 28. fejezetében az első 10 versben a következőket találjuk megírva. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az úrangyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holttá váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel, és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembejött velük, és ezt mondta, légyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Isten áldása legyen rajtunk, hogy Szent Lelke által élő üzenetet vehessünk tőle mindannyian személy szerint. Gyertek, csendesedjünk most el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te kereszthalálodkor megrendült az ég és a föld, és a te feltámadásod napján szintén megrendült ez a világ. Áldunk és magasztalunk téged, aki élsz öröktől fogva mind örökké. Dicsőítünk téged, aki legyőzted a halált, és ott vagy az Atyaisten jobbján, uralkodsz élők és holtak fölött. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy országodba, országod titkába beavatsz bennünket, és magasztaljuk a te nevedet azért az igéért, amelyel ezen a mai napon is keresel, a szóért, amely hirdeti nekünk a te győzelmedet, az evangéliumért, amely számunkra megmutatja a halálból való megmenekülés útját. Arra kérünk téged, ragyogtassad fel előttünk most is ezt az utat, és munkáljad szívünkbe Szent Lelked által, hogy minden kételkedés nélkül teljes odaszánással életünket kezedbe adva, hadd legyünk hűséges követőiddé, gyermekeiddé, s ha azok vagyunk, hadd erősödjünk meg élő hitünkben, hogy te élsz, s általad mi is élünk. Kérünk téged, ne vessél meg bennünket, gyarló, bűnös voltunk ellenére, emlékezzél meg rólunk, és kegyelmeddel fordulj hozzánk, mert erre van szükségünk, s mert másként nem is érthetünk meg téged, csak akkor, ha kegyelmeddel és irgalmaddal jössz hozzánk. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, maradj velünk, munkáld a mi szíveinkben az ige szólását és megértését, hallását és befogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására most úgy készülünk, hogy énekkarunk szolgálatát hallgatjuk. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 28. fejezetéből olvasom, a már olvasott szakasz 7. verséből, ahol a következőket találjuk megírva. Az angyal ezt mondja az asszonyoknak: és menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Ímé, megmondtam nektek. Kedves testvéreim, a feltámadás ünnepe alkalmából vagyunk mi most együtt. Egyébként minden vasárnap a feltámadásra emlékeztet bennünket, de az esztendőnek ez a vasárnapja különösképpen is. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy noha egy esztendőben 52-szer emlékezünk meg a mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadásáról, mégis az egyik legkritikusabb ünnep a feltámadás ünnepe. És talán meg is kérdezhetjük magunktól, hogy miért van ez így. Miért van Jézus életútjával kapcsolatosan a legnagyobb szkepticizmus, a legnagyobb kételkedés az emberekben éppen Jézus feltámadásával kapcsolatban. S ha figyelemmel kísérjük Jézus feltámadásának a történetét, azt is meg fogjuk látni, hogy nem 2012 problémája az, hogy a feltámadással kapcsolatosan a legtöbb ember kételkedik, hanem bizony több mint 2000 esztendővel ezelőtt is probléma volt már ez. Jézus tanításai, beszédei, jövendőlései közül már életében sem fogadtak egyet sem annyira hitetlenül, mint amikor ő haláláról és az azt követő feltámadásáról szólt az embereknek, de elsősorban az ő szűk tanítványi körének. Tudjuk a tanítványokról, hogy már Jézus halál hírére, amikor ő bejelenti, hogy rövidesen el fogják őt fogni, és halálra adják, a tanítványok már ezen is tiltakoznak. És azt mondják, nem eshetik ez meg véled. És aztán látjuk a tanítványokat a nagypénteki események után kétségbe esve, és a tanítványok alatt most nem csak azt a 12-t, aztán nagy szombat után már csak 11-et értünk, hanem beleértjük Jézus akkori igaz tanítványait, az asszonyokat is, mert azt látjuk, hogy mennek és temetik Jézust. Mennek és temetik Jézust. Beszélt nekik Jézus arról, hogy fel fog támadni, de ők mennek a temetőbe, hogy megnézzék a sírt, mennek a balzsamokkal, a drága kenetekkel, hogy megkenjék drága tanítójuk, rokonuk, szerettük holttestét. És talán arra gondolunk, hogy mégiscsak volt valaki, aki hitt a feltámadásban. Hiszen a Bibliát olvasó ember tudja, itt olvastuk a napokban, hogy azok, akik Jézus kereszt halára adták, őrséget állítottak oda a sír mellé. Hát ők csak hittek a feltámadásban, gondolhatnánk. De amikor elolvassuk az előző fejezetből, Máté evangéliumának 27. fejezetéből 64. verset, akkor ott azt olvassuk, hogy ők azért állítanak oda őrséget, hogy a tanítványai Jézus holttestét el ne lopják. És megértjük ebből azt, hogy a feltámadásban Jézus ellenségei is kételkedtek. Ők nem a feltámadást akarták megakadályozni. Ők ezzel nem számoltak. Ők azt akarták megakadályozni, hogy nehogy a holttest eltűnjön a sírból. De miért volt ez? És miért ma is ennyire hihetetlen? Amiről Jézus beszélt, és ami megtörtént. Miért az ember szívébe ez a kételkedés? Kedves testvéreim, talán azért, mert a halál törvényének az erejét, amely ott munkál minden ember tagjaiban, senki sem vitatta, és ma sem vitatja senki. Azt szoktuk mondani, hogy olyan erős, mint a halál, vagy olyan biztos, mint a halál. Halál biztos. És ezzel arról vallunk a szavainkban, hogy a halál törvényének az erejét nem vitatjuk. És nem kételkedünk abban, hogy a halál egy biztos dolog, egy erős dolog. És amikor az ember a halálra gondol, akkor óhatatlanul úgy gondol a halálra, mint ami az élet végét jelenti. Az élet lezárulása. Ugye te sem vitatod a halál erejét velem együtt. Ugye nincs senki, aki azt gondolná, hogy a halált majd valamilyen módon legyőzöm. Talán akik gyerekek még reménykedhetnek közöttünk, hogy a tudomány tesz egy olyan lépést előre, hogy majd betegségeket megtanulunk gyógyítani, és talán életünk napjait meg lehet majd nyújtani. De abban azt gondolom, évezredes tapasztalatok nyomán senki sem gondolkozik, hogy a halált az ember képes lenne legyőzni. És mivel az embert a halál törvényének ereje nyomasztja, ezért minden ember próbál ez ellen védekezni, te is védekezel ellene, testvérem. Mivel nem vitatjuk azt, hogy egyszer vége lesz az életünknek, minden ember próbálja ezt a nyomasztó terhet valahogyan levetkőzni és megoldani, föloldani az életébe. Vannak, akik úgy döntenek, hogy kimerítik az életet, és mindent, amit lehet az életben ki akarnak próbálni, mindent látni akarnak, és mindenen keresztül akarnak menni, mert a végén úgy is jön a halál. És mivel a halál az élet végét jelenti, hát használjuk ki az életet. A mai világ erre bátorít, a gyermekkortól kezdve ezt reklámozza, erre ösztönzi az embert, hogy meríts ki az életből mindent, ami kimeríthető. Meríts ki a fiatalságodban, meríts ki a házasságodban, ha egyáltalán a házasság hozzátartozik az élet jó dolgaihoz. Meríts ki öregkorodban is, amit még kimeríthetsz az életből, mert aztán úgy is jön a vég. És az ember élete, a földkerekség élete többek között ezért ilyen. Mert mindenki mereget. És ebben a meregetésben igazán az embert nem érdekli az, hogy a másiknak kárára vagy javára meregetek-e. Gyakori mondás ez ma a fiatalok között. Az én életem, az én életem. Hadd csináljak vele azt, amit én gondolok. Amit én jónak látok, ne szóljon bele a törvény, ne szóljon bele a szülő, ne szóljon bele a pedagógus, az enyém, élni akarok. Miért ilyen az ember? Azért, mert tagjaiban érzi a halál törvényének az erejét, és próbál valahogy ezelől menekülni. Megint vannak mások, főleg az idősebbekre jellemző, akik azt mondják, legyen már vége. Legyen már vége. Elég volt. Láttunk háborút, néhány jó napot is, de sokkal több bajt, nyomorúságot, betegek vagyunk, itt fáj, ott fáj, sokba kerül a gyógyszer, a nyugdíj kevés, az emberek olyanok, amilyenek, a család elfordult tőlem, legyen már vége. Sokan vannak, akik kimondják, és így beszélnek öregségükre. Elég volt. Elég volt. Jöjjön a halál. Abban minden lezáródik. És vége lesz mindennek. És vannak olyanok is, akik egyszerűen csak azt mondják, szép és jó, és ennyi. Szokták mondani, ez dobta a gép. Hát nekem ez jutott, ez a történelmi kor, ez a család, ott jól van. Ne akarjunk ebből kitörni, elégedjünk meg azzal, amink van, a végén úgyis mindenki meghal. Sokan élik ezzel a keserű szájízzel az életüket. Majd jön a halál, aztán lezár mindent. Megint vannak mások, akik a halál törvénye erejét úgy próbálják meg valahogy ellensúlyozni, hogy a halottjaikat megpróbálják életben tartani. És küzdenek azon, hogy úgy legyen minden, mintha nem történt volna meg a halál. Egyre többen viszik haza a halottaik hamvait, tárolják otthon a lakásban, beszélgetnek az urnával, kimegyünk a sírhoz, azt szokták mondani, jót beszélgettünk, de életben akarjuk tartani azokat, akiket a halál törvénye elragadott tőlünk. Testvéreim, lássátok meg, hogy az ember mi mindent megtesz azért, hogy a halálnak eme erős törvényét valamilyen módon felettesse magával. Hogy ne kelljen arra gondolni, hogy egyszer csak vége az életnek. Jézus korábbi tanítása, az ő keresztre feszítése előtt, amikor beszélt a feltámadásáról, arról szólt és arról profétált, hogy én le fogom győzni a halált. És bebizonyítom azt, hogy nincs az életnek vége. Próbálták már ezt néhányan előtte is bebizonyítani, de senkinek nem sikerült az életbe visszajönnie. És ezért is a nagy hitetlenség, amely Jézus bejelentéseit követi, ugyan Jézus, ez ellene megy a mi évezredes tapasztalatunknak. Aki meghal, annak vége, mert az élet lezárul. Hogy támadhatnál te föl? Hát ugyanolyan halandó vagy, mint mi. Názáretből jössz, egy ácsnak a családjából. Hát mit akarsz te bizonyítani? Magam előtt látom a tanítványokat, akik hallják Jézus proféciáját, jövendőlését, a majdani föltámadásáról, és arra gondolnak, jó nekünk itt a mester körül, de van ez a kis stiklije, hogy ő a halál felett is győzni akar. És magam előtt látom kételkedő szívüket. Igaz, hogy ennek a mesternek nagy ereje van. Betegeket gyógyít. Embereket vigasztal meg. Na de az, hogy ő majd feltámad. Hát ez az ő elgondolása. Talán a nagyra vágyása. Jézus szól, és az ő tanítása erről szól, én le fogom győzni a halált. És bizonyítom az életet, és az élet győzelmét. Bizonyítom, hogy a halállal nincs vége semminek. Kedves testvéreim, amikor azon a húsvéton az asszonyok igyekeznek a sírhoz, és az angyalokkal találkoznak majd később Jézussal, akkor Jézus feltámadása porrá zúzza az ember tapasztalatokon nyugvó bizonyságát. Porrá zúzatik minden, amit mi a halálról gondoltunk, és amire azt gondoltuk, hogy vége is, nincs folytatás, és amire azt gondoltuk, legyőzhetetlen, az Jézus feltámadásában örök időkre megcáfoltatik. Van élet a halál után. Oda jön Jézus, és eléjük áll, és megmutatja tanítványainak az ő átszögezett kezeit és lábait és oldalát, hogy ne kételkedjenek. És ezzel a bizonyságát adja nekünk arról, hogy a halál ezen oldaláról az az élet nem látható. Van ott élet, csak akik a halálon innen vagyunk, mi ezt nem láthatjuk és nem tapasztalhatjuk. És amikor ő föltámad, akkor hozza a bizonyságot, és hozza az ember elé az igazságot arról, hogy van élet. És a halál nem vége mindennek. És hozza annak bizonyságát, hogy a halál mégsem győztes, mert ő legyőzte a halált. Kedves testvéreim, amikor az asszonyok a sírhoz jönnek, az angyal azt mondja nekik, nincs itt, mert feltámadt, ahogy megmondta. Ahogy megmondta. Milyen szeretetteljes és milyen kegyelmes az Isten szava, amelyen nem csak szembesíti ezeket az embereket azzal, hogy Jézus azért nincs itt, mert feltámadt, nehogy valami másra gondoljanak, hanem egyúttal fegyelmezi és inti őket, azt mondja, ahogyan megmondta. Emlékezzetek csak, ő erről szólt nektek, ő ezt bejelentette nektek, de ti hitetlenek voltatok az ő szavával kapcsolatban, és az angyal, mintha azt mondaná az asszonyoknak, nézzétek meg az üres sírt, nincs itt, mert feltámadott, s lássátok be, az ő szava igazság. Az ő szava igazság. Ha ez a leghihetetlenebbnek tűnő szó igaz, akkor ebből az következik, hogy minden más is igaz, amit nektek mondott. Nem fogadtatok soha semmit annyira kételkedve, mint azt, hogy ő legyőzi a halált és feltámad a halottak közül. Lássátok meg, megcselekedte, és értsétek meg ebből azt, hogyha itt megállt az ő igazsága, akkor megáll mindenben az ő kijelentett igazsága. Megáll az az igazság, amelyet úgy jelent ki, hogy a bűn zsoldja a halál. Hogy a bűn következménye a halál. Megáll az az igazság, amelyet arról hirdetett, hogy az ember élete Isten nélkül a pokolba vezet. János evangélista jegyzi le Jézus szavait evangéliumának 3. fejezetében, a 18. versben. A 16. verset mindenki ismeri a világon, és örömmel idézzük is, ahogy tettük ezt Isten tiszteletünk kezdetén. De a 18. versre már kevésbé figyelnek oda az emberek, pedig Jézus ott is fontos dolgokról beszél többek között arról, hogy aki nem hisz, az immár elkárhozott. Az immár elkárhozott. Azt mondja itt Jézus, hogy aki nem hisz ő benne, a fölött kétszeresen győz a halál törvénye. Mert meghalt testileg, és aztán útja a pokolba vezet. Ha Jézus feltámadott, és ez a hihetetlennek tűnő dolog igaz, akkor igaz az ő szava is. Testvér, ha nem hiszel Jézus Krisztusban, akkor nem én mondom, hanem Jézus mondja, aki ismeri a halálon túli életet, azt mondja, el fogsz kárhozni, és pokolra fogsz menni. A bajaiddal, az örömeiddel, a pénzeddel, a családoddal, teljesen mindegy, hogy milyen az életed, aki nem hisz, az immár elkárhozott. Jézus mondja ezt neked és nekem. Meg kellene időnként rendülnünk Jézus szaván. Mert olyan valaki mondja nekünk, aki onnan jött, ahova mi nem látunk el. s rajta kívül nincsen más, aki hitelesen tudna neked és nekem szólni arról a világról, amely majd a halálod után köszönt rád, ső azt mondja, aki nem hisz a fiúban, az elkárhozott, nem kell érte semmit tenned, nem kell jónak lenned, vagy rossznak lenned. Azt mondja Jézus, aki nem hisz, annak az életében ott munkál a halál törvénye, és nem csak ez életből, látható világból fog kimúlni, hanem átmegy az örök halálba, amelyről azt mondja az írás, hogy ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert ott az emberek meg fogják érteni, hogy Jézus az igazságot szólotta, de ez az értés már nem fog rajtuk segíteni. Jaj, felejtsük el a középkor szép művészetét, amely ábrázolja a poklot, ahol az ördögök üstökben sütögetik az embereket. Testvérek, képzőművészet, és nehogy valaki arra gondoljon, ez a valóság. A valóság mindig az, amit Jézus mond. És a pokol legkínosabb szenvedése az lesz, hogy az ember folyamatosan szenvedni fog abban, hogy ott volt az igazság. Hirdették az igazságot nekem, hallottam az igazságot, és legyintettem rá, és többé nincs, aki megmentsen engem. Testvér, mióta hallod az igazságot? Egy évben hányszor szembesülsz az igazsággal, amikor hallod vasárnap a harangot, ide jössz a templomba, azzal az igazsággal, hogy Jézus él, s ha te nem hiszel benne, akkor elkárhoztál. Mondd, gondolkoztál-e már azon, hogy hova tart az életed? És belerendültél-e már abba, hogy ha valami nem történik, akkor a halálon keresztül az örök halálba fogsz elmenni. Ha igaz a leghihetetlenebbnek tűnő jézusi kijelentés, akkor minden más is igaz, amit ő mondott. Ez a Jézus azt is mondta azonban, hogy aki megkíván szabadulni a halál törvényétől, és élni akar, annak szükséges dolog újonnan születnie. És amikor ezt az ő beszélgető partnere, Nikodémus megértette, akkor kétségbe esetten kérdezte Jézustól azt, hogyan születhetek én újonnan. Itt vagyok én, egy élő, húsvér ember. Én már egyszer a világra jöttem. Hogyan születhetek én újonnan? Lehetséges-e még egyszer születnem? És ott Jézus olyan nagy szerítséggel és szeretettel tanítja ezt az embert arra, hogy az újonnan születés Isten drága ajándéka. Olyan ajándék ez, amely nem érdem szerint adatik nekünk, és amelyért te és én nem tehetünk semmit, de amely ajándék Isten lelkének munkája, az ige által jut el hozzánk. Mert Isten az újonnan születés újra és újra évezredek óta így munkálja, hogy szól az ő lelke által igét, élő szót, és az ember szívében végbe megy valami, amit meg sem gondolt, amit el sem képzelt. A szíve és a lelke elkezd odafordulni Isten felé. Azt mondja az ige, ha menekülni akarsz a bűntől, a pokoltól és a kárhozattól, akkor szükséges újonnan születned. Isten által szükséges újonnan születned, és ezt ő igéje által teszi. És azoknak, akik újonnan születnek, Isten a hit drága ajándékát is adja. És azt mondja nekik bátorításul, János 3.36-ban, aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Azt mondja, hogy aki hisz ő benne, mert az újonnan születésben szíve képességet nyert arra, hogy ne kételkedjen, hanem higgyen, annak örök élete van. Aki pedig nem enged az Isten fiának, az nem lát életet soha, hanem az Isten haragja marad rajta. Zárja be Jézus ezt a mondatát. És ez azt jelenti nékünk, kedves testvéreim, hogy az ige, a szó, amelyet ezek az asszonyok hallottak, az angyaloktól, később egymástól, új életre szül bennünket. És elveszi szívünkből a kételkedést, a hitetlenséget, és megértjük azt, hogy a halálból egyetlen kiútunk van, ez pedig Jézus Krisztus, az ő győzelme, amelybe szükséges nekünk belekapcsolódnunk. Azt mondja az ige nekünk, hogy van egy győzelmi menet ezen a világon, a föld teremtésétől fogva annak végéig. Nem sokan vannak, akik ebbe a győzelmi menetbe belekapcsolódnak, mert a nagy többség megy a tömeggel a halálba, de van egy győzelmi menet, ami megy az életre. Az Úr téged is hív ebbe a győzelmi menetbe, és azt mondja, fordíts halált, fordíts hátat a halál törvényének és a halál menetének, és kapcsolódjál be a győzelmi menetbe, amelyet ő vezet, és amely menetnek első tagjai ott várnak téged a mennybe, és amely menet ma is folyik itt a földön, láthatatlanul, meg olykor láthatóan, és amely menet mindaddig fog tartani, amíg el nem jön, ami Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen az ég felhőin. Mi tehát a teendő? Az a teendő, kedves testvérem, hogy higgyél Jézus Krisztusban. Hogy amikor az igét hallod, akkor nyisd meg az ige előtt a te szívedet. Azt tapasztalom, hogy ma az emberek könnyen mondják azt, hiszünk, anélkül, hogy ennek igaz tartalma lenne, és valódi tartalma lenne. És ha megkérdeznélek ma itt benneteket, ki az, aki hisz, talán mindenki föltenné a kezét. És azt is mondhatnánk, akkor nyugodtan dőljünk hátra, és menjünk valahova máshová, a prédikáció itt nem helyén való, hiszen itt mindenki hisz. Kedves testvéreim, a hit, az újonnan születés által nyert drága hit, az nem csak egy szó, amit kimondunk könnyelműen, mert egy olyan világban élünk, ahol a szónak nincsen súlya. A hit egy életforma, egy életstílus, ami azt jelenti, hogy a hívő ember Jézus Krisztus tanítványa, ő szerinte él, az ő tanításait követi, és ő neki engedelmeskedik. Testvérek, csaló az az ember, aki azt mondja, hiszek, de egyébként az önmaga törvényei szerint él. Legelsősorban önmagát csalja meg az ilyen ember, aki azt mondja, hiszek Jézus Krisztusban, de az Isten törvényét sutba vágja, és annak hátat fordítva a maga gondolatai szerint él. Ne áltassuk magunkat, ha Jézus törvénye, ha az Isten törvénye nem működik a mi életünkben, akkor ez a szó, hiszek, csak mesebeszéd, amely nem fog bennünket megtartani. Testvéreim, hívlak benneteket az igaz hitre, és ezért hirdetjük az igét, ami Urunk Jézus Krisztus üzenetét is közöttetek. Higgyetek ő benne. És ez azt jelenti, hogy az ember életét, gondolatait, szívét, lelkét, cselekedeteit, beszédeit odaszabja Jézus Krisztushoz. Nem őt kell a mi életünkre rászabni, hanem nekünk kell a mi életünket hittel őre rászabni. Kedves testvéreim, azt mondja nekünk, akik hiszünk, ez az ige, hogy ebben a hitünkben van egy fontos feladatunk. Ez pedig az, amelyet az angyal is, majd később Jézus is elmond az asszonyoknak, ez, mondjátok el. Mondjátok el! Kedves testvéreim, a világ legnagyobb híre, és a világ vezető híre ma is ez, hogy Jézus él, feltámadott és győzött, és van kiút általa a halálból és a kárhozatból. Tudom, nem halljátok naponta százszor ezt a hírt, pedig be kellene mondani ennek a nyomorult világnak, s tudtára kellene adni mindenkinek, hogy a halál nem végállomás, és van győzelem a halál fölött, de ez a győzelem csak is Jézus Krisztus. És mivel nem mondják be a hírek, és nem mutatja be a televízió, ezért Jézus az övéire bízta minden időkben. Mondjátok el! Ha úgy gondolod magadról, hogy hívő vagy, mert megértetted Jézus feltámadásának az erejét, és benned többé nem a halál törvénye, hanem az élet törvénye munkál, akkor lehetetlen, hogy ezt a drága jó hírt el ne mondd. Mennek ezek az asszonyok, és mondják a tanítványoknak, akik nem hisznek nekik, és legyintenek, s őket ez nem izgatja. Majd később mondják a tanítványok, ott Jeruzsálembe, és kizendül a drága evangélium, az örömhír, amely Jézus Krisztusról szól, és az ő győzelméről, arról, hogy ő él. És ezt a drága örömhírt kell nekünk is, ma is hirdetni. Azt mondja Pál apostol, néhányan ezt bolondságnak tartják. Ne rettenjél meg, amikor az emberek bolondnak tartanak téged, a drága és jó, igaz hírért. De ne is legyen más célod, ha hívő vagy, mint erről a drága jó hírről szüntelenül számot adni. Mert azt mondja Jézus Krisztus, mondjátok el. Ma ott prédikáltatik ez a jó hír, és ott adatik hírül, ahova te és én elviszem, és ahol te hallgatsz, ahol te erről nem teszel bizonyságot, ott emberek azt gondolják és azt hiszik, hogy a halál törvénye a legerősebb törvény a világon, és élik úgy az életüket, ahogyan élik. Mi a küldetése Isten népének, az egyháznak ebben a világban? Az, hogy elmondja. Magunkat kell mondani? Nem. Jézus Krisztust kell mondani, testvérek, minden időben. Őróla kell, hogy szóljon a mi életünk és szolgálatunk. S ha a mi életünk és szolgálatunk nem Jézusról szól, akkor üres emberi cselekvés, amely nem csak, hogy másokat nem vezet életre, hanem egyszer majd bennünket is kárhoztat. Mondjátok el, aki befogadja Isten szavát kétségek nélkül, az meglátja az igazságot. Azt mondja Jézus az asszonyoknak, mondjátok el a tanítványoknak, és majd ott, Galileában találkozunk. Aki hisz, és odajön, az látni fog. A látás, amire annyira vágynak sokan, hit nélkül lehetetlen. De akik hiszünk, mi látjuk az igazságot. És ez az igazság, azt testvéreim, hogy Jézus Krisztusban ott vagyunk elrejtve a mennyben. Hogy Jézus Krisztusban a mi életünk, a mi üdvösségünk ott van a mennyben. És mi keresztül megyünk a földi élet minden nyavajáján és baján, azzal a bizonysággal nézünk előre, hogy tudjuk az utunk a győzelmi menetben oda vezet a mennybe. Miközben szembesülünk bűneinkkel, gyarlóságainkkal, mégis biztosak vagyunk benne, hogy Jézus Krisztusért és ő benne, ott van a mi üdvösségünk. És ezért bátran teszünk erről bizonyságot. Nem mi vagyunk ez üdvösség, egy győzelem kulcsa, hanem ő. És ezért nem is magunkról, hanem őróla szólunk. Értsétek meg, s vegyétek szívetekbe, nem szólhatunk másról a keresztjén egyházban, csak Jézus Krisztusról, akire szükségetek van, s akire szükségünk van. És nem lehet nekünk más evangéliumunk semmilyen időkben, nyomorúságokban, bajokban sem, csak Jézus Krisztus. Mert aki őt befogadja, az meglátja az igazságot, és az győz az élet minden kihívása fölött, ahogyan ő is győzött. Hívlak benneteket erre a hitre, erre az evangéliumra, melyet szükséges nekünk továbbadnunk ebben a világban minden ember számára. Nem újjék el az ünnep úgy a családotokban, hogy a legöregebbtől a legfiatalabbig meg nem hallják ezt a jó hírt. Jézus él, ő győzött, ahogyan megmondta. S aki hisz ő benne, annak van örök élete. Amen. Kedves testvéreim, a 396. dicséretünk első és második versének éneklésével erősítsük szívünket. A 396. dicséretünk első és második versét énekeljük, ébredj bizonyság tévő lélek. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, győztes Úr Jézus Krisztusunk, aki legyőzted a halált, és áldunk, magasztalunk téged az igéért, amellyel most is bennünket is kivétel nélkül mindannyiunkat hívogatsz abba a győzelmi menetbe, amelynek élén te állsz, és amelyben a hit által győztes emberekké lehetünk mi is. Köszönjük, hogy hívsz bennünket, akiknek az élete félelemmel telt meg. Köszönjük, hogy hívsz bennünket, akiknek az élete semmit tevésben folyik, akik fittyet hányunk a te törvényedre, szavaidra, akik próbálunk úgy tenni, mint hogyha a halál törvénye nem munkálna elkerülhetetlenül a mi tagjainkban is. Köszönjük, hogy hívsz bennünket, akik már sokszor jobban vágyódunk a halálra, mint az életre, s arra emlékeztetsz ezen a napon, hogy te győztél, és általad győztesekké lehetünk mi is. Adj az Urunk, hogy a mi szívünk erre a drága örömhírre megnyíljon te előtted. Szűj újjá bennünket, igéd és szent lelked által, hogy megfoghassuk a te országodnak titkát, értelmünkkel, érzelmeinkkel, teljes valónkkal, hogy odaadhassuk magunkat te neked, és arra kérünk, hogy mint hírnökeidet küldjél útra bennünket, hogy ebben a sötét világban minden félelem és kétség nélkül hirdethessük meg minden időben a te győzelmedet. Légy ebben nekünk segítségül most abban a kis környezetben, ahova majd hazatérünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy el ne menjen ez ünnep anélkül, hogy a te győzelmes feltámadásodról bizonyságot ne tennénk mindazoknak, akik körülöttünk és velünk élnek. Urunk, engedd meg nekünk, hogy átéljük a benned való hit igazságát és a látást, amelyet ez a hit eredményez. Adjad a szívünkbe egyre inkább azt a bizonyságot, hogy nem kell félnünk, mert te győztél, és munkáld bennünk, hogy minden szavadat, amelyet mondtál, kételkedés nélkül fogadjuk be, és adjuk tovább. Kételkedés nélkül éljük meg, és legyünk arra buzdítók másokat is. Kérünk, hogy emlékezzél így meg rólunk, és segíts, hogy bárhova is sodort bennünket az élet, és bárhonnan jöttünk is most ide a te színed elé, megérkezhessünk te hozzád. Köszönjük neked ezt a helyet, köszönjük te neked azt a szabadságot, amelyben ide jöhettünk, és köszönjük neked a te ígédet, amelyet hirdettél és hirdettettél közöttünk. Így köszönjük meg egy gyülekezet első lelkipásztorának életét is, az ő rólad való bizonyság tételét, és mindazt, amit rajta keresztül elvégeztél közöttünk. Arra kérünk téged, hogy áld meg benned való megnyugvással itt maradt szeretteit, hozzátartozóit, és könyörüljél meg rajtunk is mindannyiunkon, hogy a te ügyednek igaz szívvel való hordozói lehessünk ezen a helyen minden időben. Köszönjük neked, hogyha el is múlik a mi földi életünk, van nekünk maradandó városunk te nálad. Segíts meg mindannyiunkat, hogy oda érkezhessünk meg. Köszönjük, hogy most ezt akarod bennünk erősíteni, és erre a drága eleven élő hitre hívsz bennünket is. Légy áldott ezért, Urunk. Amen. Imádkozzunk közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzdel. Thank you. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Most a 471. dicséretünk vezet bennünket vissza az ige üzenetéhez, és készít bennünket arra, ami előtt állunk. A 471. dicséretünknek első és utolsó, azaz negyedik versét énekeljük, Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk a Korintusbeliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Meghallottuk a szereztetés igéit, engedve az apostol buzdításának, gyertek, hajtsuk meg fejünket, és kérjük Istenünk kegyelmét. Méltatlanok vagyunk a te veled való közösségre, Úr Jézus Krisztus, mindaddig, amíg látjuk bűneinket, de nem vagyunk készek azoktól megválni és azokkal szakítani. Te vagy az, aki meg tudod győzni a mi szívünket, és aki meg tudod velünk értetni azt, hogy minden bűnünk nyilvánlevők és elrejtettek, bennünket tőled az élettől elszakítanak, és pokollá teszik a mi életünket. Könyörüljél meg rajtunk, arra kérünk téged, hogy a szívünkben igaz bűnbánat születhessen, hogy ne csak lássuk, hanem igaz elhatározással el is határozzuk azt, hogy ami a te törvényednek megszegése, a mi életünkben azzal szakítunk. Köszönjük, hogy te hűséges és engedelmes voltál, mint halálig. És köszönjük, hogy a te erődből, amellyel legyőzted a halált, részesítesz bennünket is, és győztesekké teszel bűnön, poklon és síron. Legyen áldott a te neved ezért, s engedd, hogy miközben a te győzelmed jeleit magunkhoz vesszük, kemény és hitetlen ne maradjon a mi szívünk, hanem beléd kapaszkodva hadd újuljunk meg hitünkben, s beléd kapaszkodva, hadd jöjjünk te hozzád nagy sietséggel, igaz bánattal, s azzal a bizonyossággal, hogy ahogyan te élsz, úgy élteted azokat is, akik hisznek te benned. Amen. Arra kérlek benneteket, hogy akik hiszünk, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Néhány kérdést intézek még hozzátok egyházunk rendje és szokása szerint, és válaszoljatok arra igaz szívvel és hallható szóval hiteteknek bizonysága szerint. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is, mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi veleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Istennek eme kegyelméért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő fiáért, Jézus Krisztusért mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és szép renddel, melyek a presbiter testvérek fognak vezetni közöttünk. Úrvacsora vételünk alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek vele az ő tanítványai, az egyházatyák, reformátor őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretetednek és élet áldozatodnak jele az, amellyel találkozhattunk ebben az órában, ígéden keresztül és a jegyeken keresztül. Könyörüljél meg rajtunk, hogy veled való találkozásunk nehogy úgy múljék el a mi életünkből, hogy a te ígéd nem lesz a mi életünké. Dicsőítünk téged, hogy minden időkben megsegíted és megajándékozod önmagaddal a benned hívőket. Áldunk és magasztalunk téged ezért, és arra kérünk, mint jó pásztorunk, járj előttünk, elől és hátul, védj körül bennünket. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, kedves testvéreim, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a dicsőséges, feltámadott Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zárjuk be Isten tiszteletünket énekléssel. A 396. számú dicséretünk imádságával indulunk útnak. A 396. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük, küld útra hírnökid csapatját.